Mai alkalommal szeretném befejezni János első levelének a hátralévő részével az egész levelet. Úgyhogy az 5. fejezettől kezdve a 18. verstől kezdve, nem is bocsánat, 16. verstől kezdve egészen a levél végéig szeretném felolvasni az igét a testvéreknek. Ha valaki látja, hogy a testvére nem halálos bűnt követel, könyörögjön érte és életet fog adni annak, aki nem halálos bűnt követel. Van halálos bűn, nem az ilyen esetben mondom, hogy könyörögjön. Minden gonoszság bűn, de van nem halálos bűn is. Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt, aki Istentől született, az vigyáz magára, és a gonosz meg sem éri. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van. De tudjuk, hogy eljött az Isten fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az igazat, és azért vagyunk az igazban az ő fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól. Az előző alkalommal András többekölt arról beszélt, hogy az imádság alapját is egy belső meggyőződés, egy belső hit kell, hogy adja. Az a fajta hitbizonyosság, hogy nekem üdvbizonyosságom van, tehát az a fajta hit, ennek a meggyőződése, hogy nekem üdvbizonyosságom van. És az Atya Jézus Krisztusban az ő fiában megbékéltette a világot önmagával, és ennek a megbékéltetésnek igazándiból akkor van értéke mindannyiunk számára, személyes értéke, hogyha ezt a megbékéltetést a saját életünkre elfogadjuk, ezt a felkínált kegyelemmel élni akarunk és élünk is. Akinek ilyen bizalma van az Atya felé, az ő fia által, az tudhatja azt, hogy mindez az imádság, amely teljes nyitottsággal az Úr elé visz, az meghallgatásra talál. Tehát a nyitottság és a bizalom mindenképpen kell a meghallgatással kapcsolatban, és ez mindenképpen ott kell, hogy legyen a szívünkben az a kettő tulajdonság, amikor bármit is az Isten színe elé viszünk. Én úgy fejezném ki, hogy a bizonyosságunk a Krisztusban a hit által erősödik. És hogyha a mai igénket néhány mondatban össze szeretném foglalni, valami fajta summázatát szeretném venni, akkor első gondolatként azt fogalmazott meg bennem, hogy a mai igénk ennek a hitben járásnak a mozzanatait mutatja meg. Hogy ez hogyan valósul meg igazándiból. Hogy az a fajta ajándék, amit az Atya Krisztusban adott nekünk, azt nekünk hogyan kell használni. Mire jogosít fel minket? Hogyan tudunk belőle élni? És hadozzak a testvérek elé első bővebb gondolatként egy példát. Ugye a földi fejlődésünk, a testi fejlődésünk, ugye az nem csak egy fizikai fejlődésből áll, hanem van egy értelmi fejlődés. És hát mindannyian megszületünk, és az értelmi fejlődés, a törődés, a körülmények, hogy mondjam, következtében inspirálja azt a gyermeket, és a fizikai fejlődés mellett egyértelműen egy lelki fejlődés, egy szellemi, nem bocsánat, nem itt lelki, hanem inkább egy szellemi fejlődésről beszélünk, egy szellemi fejlődés folyamatát látjuk minden embernél. És én ezt a szellemi fejlődést azzal szeretném összekötni, hogy ez a szellemi fejlődés az egyik legfontosabb ismérve az, hogy az embernek én képe alakul ki magáról. Az a fajta én képe alakul ki magáról, hogy ki vagyok, mi a célom, hova születtem, mik azok a tulajdonságok, amelyek azért vannak nekem, vagy azért mondják, azért inspirálnak, hogy én ezekkel éljek. Mi a helyem a világban? Hol érzem jól magamat? Milyen döntési mechanizmusok alapján fogok én majd eldönteni valamit, hogy jó, nem jó, igaz, hamis? Tehát egy én kép alakul ki. És tudjuk, hogy ez az én kép, hogyha sérül, akkor az egész ember sérülhet. Akkor az egész döntési mechanizmus nem igazán tud, hogy mondjam, tehát teljes mértékben 100%-osan kialakulni, és az is előfordulhat, hogy az ember úgymond nem találja a helyét ebben a világban. Ez a szellemi fejlődésnek a mozzanata, de úgy gondolom, hogy Azért hoztam a testvérek elé ezt a példát, mert a lelki fejlődésre, a mi lelki fejlődésünk, a Krisztusban való lelki fejlődésünk is talán egy kicsit hasonlatos ez a szellemi fejlődéshez. Mert Jézus a bizonyosságra szeretne minket eljuttatni, a biztos útra szeretne minket eljuttatni. Úgy gondolom, hogy ez a mai ige többek között az Isten szellemének az emberben való fejlődéséhez szükséges kereteit mutatja meg. Miért fontos, hogy az embernek az Isten szerinti látképe, Isten szerinti látása legyen? Mert az igazságot az Isten képviseli. Az igazság az maga Jézus Krisztus. Az Isten kijelentett igazsága, az ige valósága az maga Jézus Krisztus. És ahhoz, hogy mi konkrétan egy-egy helyzetben, vagy az életben jól tudjunk dönteni, az igazság mellett tudjunk dönteni, először ez az igazságnak az ismeretéhez, az igazság birtokába kell eljönnünk. Az első ige itt egy picikét megakasztott, hogy így mondjam, mert hát ez egy nehéz ige. Mert ugye azt fejtegetik itt János apostol, hogy ha valaki látja, hogy testvére nem halálos bűnkövetel, könyörögjön érte, és életet fog adni annak. Aki nem halálos bűnkövetel, van halálos bűn, nem az ilyen esetre mondom, hogy könyörögjön. Minden gonoszság bűn, de van nem halálos bűn. Akkor most mit jelent ez a halálos bűn, nem halálos bűn? És én arra következtetésre jutottam, testvérek, hogy az Istenre szeretném bízni ezt az egész dolgot. Mégpedig olyan szempontból, hogy én úgy gondolom, hogy Isten, amit számunkra egyen-egyenként, vagy közösen is kijelent, azt mi megértjük, de nekünk nem azzal kell foglalkoznunk, amit esetleg nem értünk. Nem azzal kell foglalkoznunk, ami nem tisztelőtünk, hanem amit megértünk, hogy abban erősödjünk meg. És amikor ezt az ige szakaszt én elolvastam, én azokra a bizonyosságokra gondoltam, amelyeket igen más szakaszából tudunk, hogy azokra az ismérvekre, azokra a cölöpökre lépve alakítson ki igazán, hogy erről egyfajta, hogy mondjam, tehát vélemény. És ehhez megint csak hadd hozzak egy bibliai példát, ehhez a helyes énképhez, ez a kialakításhoz, a látásmód kialakításához, mindannyi ismerjük János evangéliumában, a vakon született embernek a meggyógyítását. Mit tett Jézus? Megnyitotta egy vakon születettnek a szemét, olyat tett, amit idáig soha. Mi lett ezzel a vakon született emberrel? Azt mondta a farizeusoknak, vak voltam, de most látok. És ha ő nem lett volna Istentől való, semmiképp sem tudott volna ilyet cselekedni. Ez a vakon született, akinek Jézus visszaadta a látását, nem azzal törődik, hogy hogyan tette, hanem azzal törődik, hogy dicsőítse, és annak lássa valóban Jézus Krisztust, aki valójában, a messiás, az üdvözítő. Tehát nekünk is azzal gondolom, az a fontos, hogy ebben az igében azt lássuk Jézus Krisztusból, ami ő valójában. És én a Máté 12.31-et szeretném az első igéként a testvérek elé hozni. Itt az van, hogy azt mondja az ige, azt mondom azért néktek, már pedig Jézus mondja, minden bűn és káromlás megbocsátatik az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsátatik meg az embereknek. Mit jelent a Szent Szellem káromlása? Kiről tesz tanúbizonyságot a Szent Szellem? Magáról Jézus Krisztusról. Tehát aki a Krisztus messiási szerepét elveti, semmibe veszi, az ő kereszthalálának az erejét tudatosan meggyalázza, az követi el, és a tudatosról szól, én hangsúlyoznám ki a testvéreknek, az követel halálos bűnt. De én úgy gondolom, hogy ki az, aki elkövette ezt a halálos bűnt, vagy ki nem, az nem a mi feladatunk megítélni. Ez egyedül Jézus Krisztusnak a feladata. Hiszen az ítéletet ő kapta az atyától. Az ítéletre való jogot ő kapta az atyától egyedül azért, amit tett értünk. Én úgy gondolom, hogy nekünk nem azzal kell törődni, hogy ki az, aki halálos bűnkövetel, vagy ki az, aki nem, hanem azzal, hogy azt a kegyelmet, amit megértettünk, amit megragadtuk, azt mennyire éljük meg valójában. És hogyha innét keressük, vagy innét próbáljuk ezt az ige szakaszt megközelíteni, akkor én ezt úgy tudnám a testvérek elé hozni, hogy Krisztus kegyelme és az igaz, hogy mondjam, tehát az igaz bírói döntése, az egy embert, egy hívő embert, az nem félelemmel kell, hogy eltöltsön. Minket az igazság, az utolsó ítéletnek a várása nem félelemmel kell, hogy eltöltsön. Hiszen rajtunk ott van Jézus Krisztus bűntörlő vérének a jele, akik benne hisznek. Aki egyszer megtapasztalta Jézus bűntörlő vérének az erejét, én úgy gondolom, hogy az és a szeretetét, az nem akar tőle elszakadni. Az nem elszakadni akar tőle, hanem közeledni hozzá. És Isten nem olyan követőket akar látni, akik esetleg a kegyelem kiesésétől rettegve követik őt. Isten mindig olyan követőket szeretne látni, akik a szeretetétől letaglózva követik őt. Akik a szeretetéből akarnak élni. Ez az éltető erő. És ezért követik őt. Nem félelemből és rettegésből. A mi feladatunk tehát nem az, hogy ki az, aki elkövette ezt a fajta Isten káromlást, hogy szólt a Szent Szellem ellen, hanem az a feladatunk, hogy amit megértettünk, a követésben, az Istenhez való hűségben, abban növekedjünk. Mert ha ezt tesszük, akkor ez a fajta kérdés, amiről János apostol beszél, ez nem is felül fel az életünkbe. Hisz ez nem is a mi kompetenciánk, hogy így mondjam. Nem is ez a hitünknek a kardinális kérdése, hanem az, hogy mi mennyire akarunk ragaszkodni ahhoz a kegyelemhez, amelyet megértettünk, amiben bele tudunk kapaszkodni, amiben lehetőségünk van bele kapaszkodni. Azt viszont természetesen egyértelműen tudjuk, hogy a Biblia beszél arról, hogy a hitetlenség következménye halál. Akik nem hisznek az Isten fiában, azokon az Isten haragja marad rajta. A Róma 6.23-ban olvasok azt, hogy a bűn zsoldja a halál, de az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. És hadd hozzam még a testvérek elő a János 8.24-et is, mikor Jézus mondja a farizeusoknak, mert ha nem hisztek, hogy én vagyok, meghaltok a bűneitekben. Az én vagyok, itt azt jelenti, hogy ő. Ő a testet öltött ige. Ő a világ világossága. Ezt kell nekünk hinni. A 17. versben azt olvassuk, hogy minden gonoszság bűn, de van nem halálos bűn is. Ebben az igében is úgy gondolom, hogy nem a halálos bűnről kell, hogy értekezzünk, hanem arról, hogy az a fajta hamisság, ami a bűnnek az alapja, az mennyire van benne az életünkben. Hol van jelen az életünkben? Én úgy gondolom, hogy ha hamisságot definiálni akarjuk az ige mérlegén, az ige alapján, akkor minden, ami nem Krisztustól van, az nem az Isten igazságát képviseli. Krisztus szava maga az igazság, csak Krisztus igazsága vihet minket Istenhez közelebb. Hogyha elfogadjuk azt a fajta igazságot, csak az vihet Istenhez közelebb minket. Nem a saját magunk igazsága. Ebből következik az is, hogy minden, ami megkérdőjelezi az Isten evangéliumának a valóságát, az a hamisságot képviseli. Minden, ami nem az igazságban gyökerezik, az mind hamisság. Minden, ami nem Krisztusban, az ő atyában gyökerezik, az a hamisságtól van, a hamisság Istenétől van, a sátántól. A János 1.17-et szeretném még felolvasni, mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig az igazság Jézus Krisztus által lett. Krisztus Isten igazsága. Mert az Isten ötrendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézus Krisztusban hisz. Aki Istentől született, az tudatosan törekszik arra, Krisztus szelleme, a Szent Szellem, amit ajándékként kapnunk, az növekedjék bennünk. Ne stagnáljon, ne csak éldegéljen, hanem valóban minden nap a növekedésnek a lehetőségét akarjam én is, saját magam is. Mi ennek a következménye? Én úgy gondolom, hogy tisztul, és egyre jobban érti, és éli az Isten igazságát. Mire figyelmeztet ez az igen? Ez a 17. vers. Minden gonoszság bűn, de van nem halálos bűn. Arra figyelmeztet testvérek, hogy, hogy nekünk naponta valóban a vér alá kell állni. Hogy azt a fajta igazságot, ami Krisztus igazsága, bármi fajta dologgal mi ne szennyezzük be. Mert amikor az igazságot beszennyezzük, az maga a gonoszság. Hadd hozzak a testvérek elő egy egyszerű példát, ugye lehet, hogy ugye a 18 vagy nem tudom, 20-valány évesek között ugye ez egy nagyon kedvelt hasonlat, de most ugye nálunk ugye a dezodorra, tehát ugye ami egy kicsikét illatot adhat, azt a, hogy mondjam, tehát ilyen másodlagos nevet találták ki a gyerekek, hogy sziszegő szappan. Hát sziszegő szappan. Csak ugye hát a neve is azt mutatja, hogy sziszegő szappan. Na most a sziszegő szappan, hogy hát egy kicsikét, ha az ember eljátszik ezzel a gondolattal, akkor mikor használom én a sziszegő szappant, ha esetleg valamit el akarok fedni. Amikor el akarok fedni. Na most ugye hát persze vannak olyan esetek, nincs itt a Kamilla, most nem akarom őt különösebben előhozni, de szerintem a gyerekeim nagy része ebben a helyzetben volt, hogy még egy tornaóra után nem igazán volt lehetőség mondjuk iskolában most átvetkőzni, igen, csak az, hogy esetleg letusolni vagy valami. Tehát sziszegő szappan, igen. Ápol és eltakar. De tudjuk, hogy az a fajta izzadság, az a fajta verejték, az a fajta, hogy mondjam, tehát illat, az csak ideig óráig takarható el. És ebből én azt a fajta hasonlatot szeretném a testvérek elé hozni, hogy Krisztus valóban azzal, amit ő akar nekünk adni, azzal a fajta megoldással, hozzávaló kapcsolódásnak az erejével, az igazság felmutatásával nem látszat megoldásokat akar nekünk adni. Nem azt akarja adni, hogy valamit eltakarjunk vele, hanem valódi tisztaságot akar adni. Valódi tisztaságra akar minket eljutni. És még azt szeretném ehhez hozzátenni a testvéreknek, hogy ugyan Ági nincs itt, Virág itt van, meg Gergő is, és hát ők biztos, hogy tudják azt, hogy egy kórházban a fertőzést hogyan lehet legkönnyebben elkerülni. A megelőzéssel. Mert aztról a legolcsóbb és a leghatékonyabb is. Mert amikor már valami fertőzés föllépett, akkor ugye a fertőzés következtében a beteg is legyengülhet. A betegnek az élete is nem a normál kerékvágás, nem a gyógyulásnak a kerékvágásába lépett, hanem esetleg még egy rosszabb helyzetben. És ezzel csak azt szeretném a testvérek elé hozni, hogy amikor az igazság fürdője alá állunk, amikor azt mondja az ige, hogy minden gonoszság bűn, de van nem halálos bűn is. És itt a minden gonoszságról, amit előbb említettem, hogy minden olyan dolog, ami nem hitből van, ami nem Isten szeretete hatja át, az bizony ezt a fajta kapcsolatot gyengíti, és az a gonoszság Istenét erősíti. Tehát Isten meg akar minket óvni ennek a helyzetnek a kiteljesedéséről, és mindig a megelőzésnek a védelmét nyújt nekünk. Meg tudjuk mi előzni, hogy ne ilyen helyzetbe kerüljünk, hogy ilyen helyzetbe ne kerüljünk. A 18. vers úgy hangzik, hogy tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt, aki Istentől született, az vigyáz magára, és a gonosz meg sem érinti. Mi Istennek talán a két legfontosabb tulajdonsága, ami az ő szentségét is mutatja, és ezzel talán ki is mondtam az egyiket. Az Ézsaiás 57.15-öt szeretném felolvasni. Az Ézsaiás 57.15 az így szól. Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és az alázatos lelkivel is. Felüdítem az alázatosok lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. Mi Isten két legfőbb tulajdonsága számomra? Maga a szentsége és az igazsága. A kimondott szavának az igazsága, amelyet Gyula is beszélt, hogy amit ő kimond, az meg lesz. Itt csak az idő kérdése, és a másik kérdés az, hogy amit ő kimondott, ahhoz mi hogy viszonyulunk. Igenlően, vagy tiltakozóan. Mit jelent a szentség szó? A szentség szó számomra tisztító szinonímáját is hozza magába. És Jézus Krisztus bűntörlő vére, az a tisztító erő, amely által mi megtisztulhatunk. Ami által az Atya tisztának lát minket, igaznak lát minket. A szentség szó a megszentelődés folyamatának a katalizátora. Ha én nem akarok ebben a szentségben, az Isten szentségében járni, ha nem akarok az Isten szentségében részesülni, ha nem akarok hozzá közeledni, akkor én nem fogok tisztulni. Ha nem akarok, és itt az akarason van a szó, úgy gondolom. Mert ő akar minket tisztítani, de a mi oldalunk is ott kell, hogy legyen. Tehát a szentség a megszentelődés folyamatának a katalizátor, amitől beindul a reakció. És van még egy jellemzője, úgy gondolom, Isten szentségének. Ezt a szentséget a sátán közvetlenül nem tudja rombolni. Az Isten szentségben lakozik, megközelíthetetlen szentségben lakozik. Az Isten szentségét a sátán közvetlenül nem tudja kisebbíteni. De általunk, bennünk igenis tudja. És ez a mi nagy felelősségünk. Mert én úgy gondolom, hogy a sátán az Isten szentségének a növekedését akarja mindannyiunkban gátolni. Miért? Mert az Isten munkáját így szeretné lerombolni. Minden, ami a szentségen kívül van, az az ő támadási felülete. Az az ő támadási felülete. És miért fontos ez? Mert itt jön be, testvérek, azt hiszem mindannyiunk számára az a fajta kérdés, és az a fajta ige, és amikor Jézus mondja, hogy ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek. Mi az én igazi kincsem? Az Isten szentsége, az ő hozzá való kapcsolatnak az öröme, vagy valami más? Mert ha más, ahhoz a sátán hozzáfér. Azon keresztül rombolni akarja a köztem és az Isten közötti kapcsolatot. Mi a másik jellemzője Istennek? Az ő szavának igazsága, hogy ő maga az igazság. Én gondolom, hogy erre az igazság nekünk nagy szükségünk van. Mert ha körülnézünk, és talán érintőlegesen Gyula erről is beszélt néhány mondatot, ha körülnézünk, akkor ez alatt a szó alatt, hogy igazság és szentség, azt látjuk, hogy ennek a két szónak a tartalma az kopik, devalválódik. Egyre kevesebbet ér a világban. Nem a hívők között, a világban. Mi a sátánnak a célja? Pontosan ezt a két szó. Isten szava az igazság, amire nekünk szükségünk van, És Isten maga a szentség, ami nélkül mi nem tudunk megszentelődni, ezt ne vegyék komolyan az emberek. Ezzel ne foglalkozzanak. Mi ennek a, hogy mondjam, módja Sátán részéről? Ezt a két szónak a beltartalmát, hogy így mondjam, ezt egyre jobban rombolni igyekszik. Nézzük meg, hogy történik ez az igazság tekintetében. Én azt írtam föl magamnak, hogy ma az igazság az mindig nézőpont kérdése. Nekem is van egy igazságom, a másiknak is van egy igazságom, de ezek az igazságok nem adódnak össze, nem cserélődnek ki, nem lesz egy igazság, hanem mindenki megtartja a saját maga igazságát. Nincs egy etalon, nincs egy olyan mérce, amihez mi mehet. Legalábbis látszólag. Aztán, ha ki is derül az igazság, hogy most igazándiból kinek volt valójában igaza, akkor az sem kötelező érvény. Senkire nem köt, szinte már semmi nem kötelező érvény. Nem kötelező érvény. Aztán az igazságot el lehet tiporni, szembe lehet venni vele úgy, hogy én hangosan vagyok. Az indulataimmal, a mentalitásommal elnyomom az igazságot. És akkor már nem arról van szó, hogy most nekem volt valóban igazságom, hanem arról van szó, ki volt a hangosabb. Kinek a szava volt hangosabb. És már nem az igazságom van a központi kérdés, hanem hogy ki győz ebben a hangosságban. Aztán még egyet mondanák a testvéreknek, az igazság átmegy féligazságba. Ez bevallom őszintén magam a múlt héten sokszor észrevettem. Engemet is ért egy olyan támadás, amikor tudtam, hogy amit mondanak nekem, az féligazság. Úgy féligasság, hogy a féligasságban el volt takarva a valódi igazság. És milyen könnyen az ember ezt a fajta hozzáállást átveszi. Hogy a féligasságból eltakarom a takargatni valót. A féligasságból mondok valamit az igazságból, de belőle nem jut el. Az igazság engemet nem fog felüdíteni, az igazság nem fog megújítani. Mert az én féligasságomig jutok el. És nem Isten megszentel igazságát. Milyen ma a szentség? Azt látjuk, hogy erőtlenedik. Ennek a szónak már szinte semmi, de semmi ereje nincs. Még egyszer mondom, a világban. És még természetesen hozzá szeretném tenni, hogy ez nem így van. Csökken a szintje. Mit jelent? Hol van ez a határ, ami még kiüti a biztosítékot? 20-30 évvel ezelőtt bármilyen területen az életnek sokkal, de sokkal magasabban volt ez a határ. Ez az erkölcsi határ, úgy így mondja. Most, hát azt lehet mondani, hogy a béka feneke alatt van minden területen. A szentség az profán dolgokra cserélődik. Fölcseréljük profánnal, fölcseréljük valami általánossal, és azt hiszük, hogy az az igazi, az az érték, az a valódi. A szentség ma nem trendi, annak a elhagyása igazándiból a trendi. Az elhagyása az, ami igazándiból követendőnek tűnik. Tehát látjuk, hogy az igazság és a szentség, minthogyha kopna, ennek a két szónak a valódi értelme kopna. De tudjuk azt, hogy ez egy hamis kép. Ezt a sátán akarja. Az Isten igazsága, szentsége, az nem változott. Az Isten ereje, az nem változott, az nem csökkent. Viszont az emberek gonoszsága, az igenis nőtt. Az emberek gonoszsága azáltal, hogy a sátán egyre többeket tud ezekről a dolgokról elhitetni, az viszont nőtt. Mi a hívők feladata ebben az esetben, amikor azt látjuk, hogy az igazság és a szentség az Isten két legfontosabb tulajdonsága, az egyre jobban az emberek, a világ szemében semmit nem ér. Én úgy gondolom, hogy erre az Efezusi levél 4.22-24 ad választ. Az Efezusi levél 4.22-24-ban azt olvassuk. Vessétek le a régi élet szerint való embert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg a lelketekben és elmétekben, Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Mi a mi feladatunk? Mi a hívő feladata? Levetni a régi élet szerint való embert, megújulni a lelkünkben és az elménkben, fölöltözni az új embert, fölvenni az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és valóságos szentségben teremtett. Nekünk hívőknek ez a feladata, hogy a valóságos igazságot és a valóságos szentséget azt képviseljük, magunkra öltsük. Hogyan tudjuk magunkra ölteni? Hogyha azt képviseljük, ami Istentől származik, a szavainkkal és a cselekedeteinkkel is. Ahhoz, hogy a hívő életünk gyümölcsöt teremjen, én úgy gondolom, hogy ehhez mindenképpen szükségünk van. Felölteni az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és valóságos szentségben született. Mi kell a növekedéshez? Megfelelő táptalaj. Igazság és szentség. Ez kell a hívő ember növekedéséhez. Igazság és szentség. Ez a megfelelő táptalaj nekünk. És azt tegyük hozzá, testvérek, hogy aki kertészkedik, az tudja, hogy fa ültetése és gondozása nélkül nem lesz gyümölcs. Fa ültetés és gondozás nélkül. Tehát nekünk el kell hagyni az új embert, az új emberben meg kell gyökereznünk, és táplálnunk kell az új embert. Táplálnunk kell igazságban és szentségben. Spurgeon mondta, hogy nem lehet a földön megtanulni úszni, az csak vízben lehet. De milyen igaz? Mit jelent ez? Igazságban és szentségben csak járni lehet. A beszéd nem bizonyíték róla. A beszéd az nem bizonyíték róla. Az igazságban és a szentségben járásnak az alapja Jézus Krisztusba vetett hit. Tudjuk, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. De én úgy gondolom, hogy hozzá lehet tenni, hogy hit nélkül lehetetlen Isten követni is. A hit nélkül csak Isten ajándékai utáni vágy van. A gyümölcsök utáni vágy van. De elmarad az, az odaszánt élet, ami meg akar újulni, ami növekedni akar nap mint nap. Mi az igazsághoz ragaszkodás és a szentségnek az igénylésének a megnyilvánulása? Az odaszánt élet, hogy egyre jobban odaszánjuk magunkat Krisztusnak, annál jobban tud életerőssé tenni. Mert benne van az élet, benne van a táptalaj. Minél jobban odaszálljuk magunkat, annál életerősebbek leszünk. Annál immunisabbak leszünk. Annál jobban a szentség és az igazságot tudjuk sugározni. Mert áthalad rajtunk, épít minket. Krisztus azt szeretné, hogy teljesen elváltozzunk az ő képére. Ez a szentség, ez teljesen átjárjon minket. Ami az egészség a testnek, az a szentség a léleknek. A megfelelő környezet a növekedéshez. Mit mondhatunk még el a szentséggel? Az, hogy Isten nem lakik együtt a bűnnel. Nem akar együtt lakni a bűnnel. Ahhoz, hogy mi szentségbe kerüljünk, felvértezzük magunkat ezzel az ajándékkal, megismerjük az ő feltámadásának erejét, mindenképpen azt kell, hogy a bűntől meg akarjunk szabadulni, tudatosan. Ki kell mondanunk, hogy Uram, megláttam ezt és ezt. Te szentségeddel tudod, a te véred által tudod megtisztítani. Meg akarom, hogy tisztuljon. Bűnbánat, bűnvallás és elhagyás. Ez a háromnak ott kell lenni az életünkben. Én úgy gondolom, hogy a hívőknek az is a feladata, hogy elkülönüljenek. De nem a világból, hanem ettől a szenttől, ami a világot képviseli. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy nem úgy tudunk elkülönülni, hogy ugyanazt csináljuk, mert az elvegyülést jelent. Az elkülönés az azt jelenti, hogy teljesen más értékrendszerén, teljesen más célrendszer szerint élem az életemet. Ez a más értékrend, ez a más célrendszer, ez maga az Isten szentsége és igazsága. Mert ez a Szent Lelke által bennem árad és vezet engem. Mi ennek a szentségnek és az igazságnak az egyik legfontosabb kérdése számunkra? Az, hogy mi ezt a szentséget és az igazságot akarjuk-e képviselni. Mert az még jó-jó, hogy egyes területeken az életünknek. De a szentség és az igazság át akarja hatni a teljes életünket. Annak minden mozzanatát, a szívünknek minden apró négyzetmilliméterét át akarja hatni ez a tisztító folyamat. És ebben az is fölmerül kérdésként, hogy akarom én ezt megélni? Hogyan tudom megélni? Úgy, hogy Krisztusban a bűn fölött a győzelem lehetőségét kaptam. Élnem kell vele. Élnem kell vele. Ez a mai ige szakasz, és főleg ami még hátra van, úgy gondolom, hogy azt írja le, hogy hogyan akarja Krisztus a hatalmát megmutatni az életünkben. Mit akar adni? Hadd olvassam fel újra, itt a 18. verstől kezdve egészen a fejezet, nem is a fejezet, hanem a levél végig. Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt, aki Istentől született, az vigyáz magára, és a gonosz meg sem érinti. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van. De tudjuk, hogy eljött az Isten fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az igazat, ezért vagyunk az igazban az ő fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten, és az örök élet. Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoknál. Mire kaptunk felhatalmazást? A tudásra. Az igazságnak az ismeretére. Képességet a felismeréshez, a jó és a rossz között. Az igazság felismeréséhez. Hogy mi az, ami Istentől van. És ahhoz is, hogy mi az, ami a sátán hatalma alatt van. Nem csak a mi életünkben, hanem a világban is. De nem csak a világban, hanem a mi életünkben is. Bizonyossághoz. Az, hogy kihez tartozunk. Hogy aki hisz az ő egyszülött fiában, az Istenhez tartozik. Ennek a bizonyosság ott kell, hogy legyen az életében. Hol a biztos helyünk? Az ő fiában, mert ott van a mi elrejtettségünk. Ott van a biztos menedékünk. Miért hoztam én fel talán az igehirdetés elején ezt a helyes én képet? Mert hogyha ezek nincsenek meg bennünk, ezek a bizonyosságok, amikről most az ige beszél, akkor személyiségzavarral küzdhetünk. Nem találhatjuk a helyünket. Nem találjuk azokat a fogódzókat, amivel ellene tudunk állni a sátán csábításának. Amivel tisztulni tudunk. Divatos szó az, hogy diszkomfort. Mit jelent? Hát ugye a komfortnak, a tökéletesnek, a rendnek, az egységnek az ellentétét jelenti. Ugye János 14.27 azt mondja, hogy én békességet adom nektek, de nem úgy adom, hogy a világ adja. Mire adatott az a békesség, ami Krisztusban van? Erre a Filippi levél 4-7 a válasz, hogy megőrizze a szíveteket és gondolataitokat a Jézus Krisztusban. Ahol nincs békesség, ott diszkomfort van. A békesség az Isten szerinti, hogy mondjam, tehát tökéletességnek az alapja, a békesség, az Istennel való békesség és az Istennel való kapcsolat. Ez a diszkomfort, illetve a komfortot alkalmazzuk arra is, hogy a lakásban, családban, bárminek. Az a lényeg, hogy minden a helyén van. Minden ott van, ahol kell lennie. Semmi zavaró tényező nincsen. Ahogy, ha valami nincs rendjén a lakásban, föllép a diszkomfort, én úgy gondolom, hogy ugyanúgy, ha nem a felismert igazság és a szentség alkalmazásával akarunk békét kötni, vagy békét teremteni magunkban. Tehát nem az Isten igazságával és a szentségével akarjuk ezt a békét megteremteni magunkban, akkor diszkomfort érzésünk lesz. Valami nem lesz jó. Valami nem lesz jó. Mi a diszkomfort? Valaminek a hiány. A rend hiány. Valami hiányzik. Azért van diszkomfort. Hogy lehet ezt a mi életünkre, az Istennel való kapcsolatunkra levetíteni? Úgy, hogy bizonytalanság akkor van bennünk, hogyha a biztos dolgot elvesztjük. Az Istennel megbékélésünket, az Istennel való békénket, ennek a valóságát elvesztjük. Hogy elvesztjük el? Valami bűn miatt. Valami bűn miatt, valami engedetlenség miatt. És pótolni szeretnénk ugye ezt a fajta békességet. Csak ugye ezt a békességet többfajtaképpen lehet az életünkben pótolni. Vagy valóban visszamenve az Isten szentsége és az igazságához, Krisztus keresztjéhez, vagy pótcselekvésekkel, pótszerekkel. Mire gondolunk? Emberkéz alkotta csinálmányokkal, bálványokkal. A Biblia többször beszél arról, hogy sokfajta bálvány létezik. Itt nem csak a faragott képekre gondolok, hanem azokra a bálványokra, amivel úgy gondolják sokan, hogy az életük békességben van. Egészség, jólét, szakmai karrier, de ide lehet talán még nagyon, nagyon sok mindent gondolni, de hadd hozzak egy példát, az aranyborjúnak a példáját. Mi volt ott a probléma? Mózes fölment a hegyre, és nem jött le, várták, és hát mondták Áronnak, hogy hát akkor csinálja aranyborjút. De testvérek, a diszkomfort érzés az ott lehetett, hogy így mondja. A békétlenség ott lehetett a szívük, hogy mi van Mózessel. De ennek nem kellett volna azzal párosulnia, hogy Isten ugyanaz az Isten, ugyanaz a cselekvő Isten, és ugyanaz a hatalmas Isten, aki kihozta őket Egyiptomból, a Vörös-tenger keresztül. A mi békétlenségünk az éppen apróbb, cseprő problémáink miatt, vagy nagy problémáink miatt, vagy a gyengeségünk miatt, az nem kell, hogy érintse az Isten valóságát, az Isten képét, az ő nagyságát, az ő hatalmát az életünkben. Mert ha valami érinti az ő hatalmát az életünkben, annak a helyére nagyon gyorsan valami fajta bálvány, valami fajta pótcselekvés, vagy valami fajta pótszer csúszik be. Még két gondolatot hadd hozzak a testvérek elé. Amikor valami fajta diszkomfort érzésünk van, akkor megszüntetésére különböző kísérleteket tehetünk. Én három írtam itt föl. A pótcselekvésnek az egyik fajtája, amikor egyszerűen én mondom meg, hogy mi a jó. Én mondom meg a tutit, és Istennek bizonygatom, hogy jól döntöttem, ez az, ami nekem kell, és ő pedig fogadja el. Ugye, hogy igazam van? Mindenképpen igazam van? Vagy a másik, amikor magam veszem kezembe az irányítást. Nem Krisztushoz megyek vissza, hanem valami mással pótolom ezt a fajta békétlenséget, mással szeretném a békét visszaszerezni, és én akarok mindent elintézni, én akarok mindenkivel szembeszállni, egyedül akarok győzni, de hát tudjuk azt, hogy Krisztus nélkül nem győzhetünk. A harmadik, amikor ugye ezeket a bálvány alkotta, a világ alkotta bálványokat, teszem az első helyre. Hogy ugye, amit mondtam, hogy ezzel próbálom békességet visszaszerezni. Itt mondtam az egészséget, az anyagi biztonságot, a tudást, a szakmai karriert, de mondhatnám a párkapcsolatokat, mondhatnám azt, hogy nekem szükségem van arra, hogy szórakozzak 2-3 órát különböző formában naponta, mert nekem az jár. De ez nem a békességet hozza vissza, ez csak a békétlenséget erősíti igazából. Tehát ezek a pótszerek a megfelelő helyüket és a súlyukat csak Isten uralma alatt érik el. Nem arról szól, hogy úgy gondolom, az Isten igéje, hogy nekünk mindenről le kell mondani, hanem arról szól, hogy az első hely Isten illeti meg. És ha az első helyen ő van, akkor ő, mint az előző részben is, megad nekünk mindent, amire szükségünk. Minden a helyére kerül. Az egészség, az anyagi lét, a továbbtanulás, az életem, a szórakozásom, jó értelemben. Minden a helyére kerül. Mert az első helyen Isten van, és ő az, aki igazándiból adja úgy, ahogy nekünk szükségünk van rá. Azzal szeretném befejezni a testvéreknek, hogy itt is úgy gondolom, abban, hogy mindazt, amit kihasználjuk, azt a lehetőséget, amit Isten Krisztusban számunkra adott, ahhoz mindig az kell, hogy hozzá ragaszkodjunk. Teljesen ragaszkodjunk. Minden a kezünkben van a győzelemhez. Minden kezünkben adott az Atya Jézus Krisztusban. De azt javaslom a testvéreknek, és arra buzdítom, hogy használjuk valóban ezeket az ajándékokat. Használjuk, hogy tökéletes legyen az én képünk, hogy ne legyen bennünk semmi olyan, ami ezt a békétlenséget munkálja. Vizsgáljuk meg naponta azt, mi az, ami elválaszt Istentől, és mi az, ami felnövekszik esetleg az én szívemben és a mindannyiunk szívében, ami az Isten megédető trónra akar törekedni. Adja az Úr, hogy mindannyian ezt a fajta önvizsgálatot és a hozzávaló hűséget és az igazságot az ő szentségében keressük. Amen.